Szeretettel köszöntök a Mi Atyánkról szóló és önök által megszavazott előadás sorozatunk második alkalmán, és ismét szeretettel köszöntöm körünkben Nyári István előadó művészt. Két héttel ezelőtt kezdtük el ezt a sorozatot a megszólítással és az első kéréssel. Mit jelent ez, hogy szenteltessék meg a te neved, és miért áll ez a Mi Atyánk legelején? És azonosítottuk a Bibliából azt, hogy mit jelent az Isten nevének a megszentelése, ez a jó élet, az Isten szerinti életnek a gyakorlása, és ezért áll az első helyen a kérések rangsorában, mert egy keresztény ember számára a legfontosabb az, hogy olyan életet éljen, amely méltó az Istenhez. De természetesen egy keresztény ember nem csak önmagában akar olyan életet élni, hanem ezt mindenki számára kívánja, ezt a jó életet, és ezért lesz a második kérés rögtön természetszerűleg ez, hogy jöjjön el a te országod, egy olyan világnak, egy olyan uralomnak a kívánása, amelyben nem lesz már rossz, nem lesz már baj és szenvedés. Nem tudom, hogy önök hogy vannak ezzel a kéréssel. Pár évvel ezelőtt már falragaszokon is láttuk bizonyos választási jelszóként, hogy jöjjön el a te országod. Aztán 6-7 évvel ezelőtt megjelent ez a könyv, szintén ezzel a címmel, jöjjön el a te országod. Petőfiről szól egyébként a könyv, és azt arról, hogy a magyar nép minden váradalmát a Petőfi féle szabadságjogokra összpontosította, és egy 70-es évekbeli szónok fejezte be így az előadását, hogy Petőfi Sándor, jöjjön el a te országod. Ezért adták ennek a 150 évet átfogó könyvnek ezt a címet, hogy jöjjön el a te országod. Szóval lehet hallani, meg lehet olvasni ezt a kérést, hogy jöjjön el a te országod, de vajon érthető ez a kérés? Egyáltalán tudjuk-e, hogy mit jelent ez a Bibliában, hogy ország? Itt rögtön az előadás elején egy nagyon kis helyreigazítást hadd tegyek, illetve kis pontosítással hadd éljek. A jöjjön el a te országod kifejezésben, az eredeti görög szövegben a basileia kifejezés áll. Innen van például a basileos, tehát a császár is például. Ez a szó szerint lefordítva nem annyira országot jelent, hanem uralmat. Tehát ez a kérés, hogy jöjjön el a te országod, ez nem egy ilyen körülhatárolt területre vonatkozó kérés, hogy legyen a Földön egy olyan ország, amelyben mindenki jól érzi magát, mert látni fogjuk, hogy ilyen a földi történelem során nem született, és sajnos nem is születhet meg. Hanem a kérésben ez van, hogy jöjjön el a te uralmad. Bárcsak az emberek elfogadnák azt az uralmat, amely nem kényszeren alapul, és amely két nagy törvényszerűséget állít mindenki elé, és ez az igazság és szeretet két nagy törvénye. Jöjjön el a te uralmad, bárcsak az Isten törvénye, bárcsak az Isten világkormányzása érvényesülne mindenki életében. A mai előadás tárgya ez kell, hogy legyen, hogy meglássuk, hogy ez hogyan fog megvalósulni. De mielőtt belevágnék az előadásba, ahogy említettem, rögtön hadd mutassak rá arra, illetve hadd hangsúlyozzam még egyszer, hogy ez az első két kérés mennyire összetartozik. Mert az az ember, aki jó életet akar élni, aki szeretetben akar élni, az természetesen kéri azt, és Jézus, mondom, ezért helyezte második helyre a Mi Atyánkban ezt a kérést, az természetesen kéri a jó életnek a kereteit, amelyben mindenki élhet ilyen életet. Maga a Biblia is ezzel fejeződik be, Jelenések könyve 21. fejezetében az egyik legutolsó látomás, amit János apostol Pátmos szigetén látott, a következőképpen kezdődik, kihagyásokkal olvasom a Jelenések 21. fejezet első versétől. Ezután láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és tenger többé nem volt. És hallottam nagy szózatot, amely ezt mondta az égből. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé. Sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az első ég és föld elmúltak. És mondta az, aki a királyi széken ült, íme mindent újjá teszek, és mondanékem, írd meg, mert te beszédek, hívek és igazak. Ez a Bibliának egyik legutolsó látomása és egyben felszólítás is egy bibliai szerzőhöz, János apostolhoz, hogy ezt írja meg, mert ezek a beszédek hívek és igazak. Lesz egy olyan világ, lesz egy olyan uralom, lesz egy olyan ország, amelyben nem lesz már halál, se gyász, se fájdalom, se jajkiáltás, mert Isten mindent újjá fog tenni. És úgy gondolom, hogy ez azért nagyon nagy kérés, mert hogyha azt mi tudnánk, hogy ebben mi minden benne van ebben a kérésben, akkor biztos, hogy más fogalmaink is lennének az Istenről, meg más fogalmaink lennének az Isten világkormányzásáról. Tudnék, aki ezt kéri, hogy jöjjön el a te országod, annak valamelyes ismerettel rendelkezni kell afelől, hogy Isten hogy hozza el majd ezt a világot. Hogy ne valami hiú váradalmakban éljünk, hogy ekkor lesz, vagy akkor lesz, hanem a Bibliából ez világosan kiderül. Mondhatnám, hogy a mai előadásunkon egy bizonyos szempontból az egész Bibliát át fogjuk tekinteni, hogy tudnék, Isten milyen országot teremtett a kezdet kezdetén, aztán az az ország miért nem maradt fenn, aztán milyen ország, milyen uralom maradt fenn itt a Földön, aztán Isten mit kísérelt, meg megkísérelt azt az Isten, hogy itt a Földön legyen egy igazi uralom, egy igazi ország. Az elmúlt évezredekben és a Biblia alapján ez kimutatható, hogy igenis az Isten kísérletet tett, hogy legyen ez a föld a szeretet és az igazság birodalma. És miért hiúsult meg az Isten kísérlete is? És akkor mikor fog valóra válni az Istennek a kísérlete? Én úgy gondolom, hogy ennek a témának a súlyosságát nem tudjuk eléggé hangsúlyozni. És ezt a rövid kijelentést a mi atyánkból nem tudjuk eléggé aláhúzni, mert nagyon sok ember csak úgy gondolkozik, mint ahogy említettem az elmúlt években is, hogy ott szerepel egy falragaszon egy mondat, hogy jöjjön el a te országod, és aztán mindenki gondol róla, amit akar. De vajon értjük-e, hogy mit jelent ez a Bibliában, hogy jöjjön el a te országod? Vágyakozni egy olyan világra, amelyben nem lesz gyász, se fájdalom, se jajkiáltás, de tenni is valamit azért a világért, hogy az eljöjjön. Nem csak vágyakozni, hanem tenni is, ezzel fogjuk befejezni a mai előadásunkat. De úgy gondolom, hogy az előadásunk elején egy méltó hangütés felidézni egy olyan zsoltárt, amelyet nagyon sokan feldolgoztak a zenetörténetben, és ez a 42. zsoltár, amelyben Dávid kifejezi azt a szomjúságot, azt a vágyat, hogy mit jelent a teremtménynek a teremtővel együtt élni, hogy bárcsak ott lennék már nálad, Istenem, itt a földön is kereslek téged, és hitáltal közvetlen kapcsolatot tudok találni veled, de bárcsak ott lennék már abban az országban, amelyben nem lesz se halál, se gyász, se fájdalom, se jajkiáltás. Hangozzék fel ez a zsoltár egy 16. századi feldolgozásban, talán tetszenek ismerni, hogy a francia hugenotta költészet nagyon nagy darabokat érlelt a 16. században, különösen Théodore de Béze volt, aki énekszerző is volt, aki szövegeket is írt, parafrazálta a zsoltárokat, és nálunk Magyarországon ez a református kultúrára vált a 17. században, hogy Szent Molnár Albert lefordítsa ezeket a zsoltárokat, és megzenésítve ki is adják. Azóta Magyarországon néhány nagyon híres ének be is vonult a nemzeti dal kincstárba, és azt hiszem, hogy ezek között van az az ének is, amely a 42. zsoltár parafrázisa. Örülök neki, hogy a sorozatunkban most egy régi szokást felújítva, mert 10 évvel ezelőtt volt élőzene, aztán utána soha nem tudtunk élőzenét adni, de most ez élőben fog felhangozni. Tehát Théodore de Béze, Szent Molnár Albert fordításában, mint a szép híves patakra, előadja a Zugligeti kórus.
Mint a szép híves patakra, a szarvas kívánkozik, lelkem úgy óhajt Uramra, és hozzá fohászkodik.
Említettem, jöjjön el a te országod, ezt az egyszerű kérést érdemes és szükséges is nagyon részletesen áttekinteni. Eltekintve attól, hogy a magyar nyelvben, mondom, van egy kis fordítási nehézség, azért én megtartom ezt a szót, hogy ország, mert így is érteni fogjuk talán, amit szeretnék elmondani az egész Biblia áttekintésével, és mindjárt fel is vetném az első kérdést, hogy Isten, amikor megteremtette a földünket, hány országot teremtett? Ugye ennek a kérésnek a jegyében, Isten hány országot teremtett? Ugye a Bibliából az derült ki, hogy Isten egy országot teremtett, az életnek, a szeretetnek, az igazságnak az országát. Ezért hozta létre a földet. Prédikátor könyve 3. fejezet 11. verse azt mondja, hogy az Isten mindent szépen csinált az ő idejében. Isten mindent szépen létrehozott, hogy az ember számára a növekedés, a fejlődés lehetőségét biztosítsa. Isten országa az életnek, a szeretetnek, az igazságnak az országa volt. Tehát, hogyha ilyen előfordul a mi atyánkban ilyen kérés, hogy jöjjön el a te országod, hát akkor mi történt? Hát Isten nem életre, nem szeretetre, nem igazságra teremtett mindent? Igen, ez így volt a kezdet kezdetén. De akkor, amikor az ember elfordult az Istentől, akkor valamit most meg kell ragadnunk, és éppen ennek az imádságnak a fényében, amit Jézus elmondott, hogy mi történt? Amikor az ember elfordult az Istentől, tulajdonképpen az történt, hogy az ember nem igényelte az Isten uralmát. Nem kívánta maga számára az Isten vezetését. Isten életet, szeretetet, igazságot teremtett, hogy az ember fejlődjék, és odáig fejlődjék, amilyen ő az Isten. De akkor, amikor az ember elfordult, és elkezdett próbálkozni egy másik hatalomnak, ugye sátánnak az elvével, az önzéssel, akkor az ember egy másik uralmat fogadott el. És itt jön most a döntő dolog, az Isten országa ettől a pillanattól fogva a földünkön kisebbségbe jutott. Ha most nagyon érzelmekre akarnék rájátszani, vagy valami nagyon frappírozó dolgot szeretnék mondani, akkor ezt így mondhatnám, így hegyezhetném ki önöknek, hogy mit tetszenek gondolni, hogy azóta a világon melyik a legkisebb ország? Azóta, hogy az ember elfordult az Istentől, melyik a legkisebb ország? Akkor gyerekek voltunk és földrajzot tanultunk, akkor ránéztünk Európa térképére és néztük, hogy milyen kis országok vannak, hát felfedeztük, hogy Luxemburg milyen kicsi mondjuk, aztán találtunk annál még kisebbet is, Liechtenstein például, vagy Andorrát, vagy San Marinót, vagy nem tudom én mit, ami csak egy pont a térképen. És amikor egymást vizsgáztatni akartuk, akkor ezeket a kérdéseket tettük fel, nem az, hogy mi Németország fővárosa, vagy ez és az, hanem hát mondjuk mi San Marino főváros. Hát maga San Marino, mert az egy kis hegyből áll, egy kis várból áll, vagy Liechtenstein, hát egy kis valamik. De kedves hallgatók, mondom, hogy ha rá akarnék játszani egy érzelmekre, azt mondanám, hogy Isten országa még ennél is kisebb lett. Isten országa néhány négyzetcentiméter lett a történelemben. Tudnilik, azokban él tovább az Isten országa, akik elfogadták és igényelték az ő vezetését és uralmát. És innen van az Isten országának az a kifejezése, amelyre Jézus mutatott rá Lukács evangélium a 17. fejezet 20. és 21. versében, amikor azt mondta Jézus, az Isten országa ti bennetek van. Az Isten országának ez az első jelentése. Isten országa azokban él, akik az ő személyét, és akik az ő lényét és gondviselését magukba fogadták. No, de az első emberpár után, hogy elindul a mi zűrzavaros történelmünk, azt látjuk, hogy Isten országa tényleg csak egyes emberek szívében élt. Néhány négyzetcentiméter. Isten kisebbségbe került az általa megteremtett földön. Azon a földön, amelyet Isten létrehozott az élet és a szeretet javára, mi került többségbe? A rombolás és a halál. Ezért mondta Jézus e földet sátán fejedelemségével élő földnek, mert a földön az Isten országa azokba kezdett élni csak, akik valóban törekedtek megismerni az Istent, akik elfogadták a szeretetet és igazságot, mint az élet feltételét, akik Istenhez méltóan akartak élni, akiknek a kimondatlan kérésük az volt, hogy szenteltessék meg a te neved. Azok mondták azt, hogy jöjjön el a te országod, és azoknak az életében testesült meg az Isten országa. És hadd tegyem hozzám, és itt van a táblánkon egy kis nagyon rövid történelmi vázlat, hogy Isten maga is az emberi történelmnek az első nagy részét, mert az emberi történelmnek az első nagy része tulajdonképpen a teremtéstől az özönvízig tartó történelem, ez mindegy 17 évszázadot foglal le. Mi történt a teremtéstől az özönvízig? Az történt, hogy Isten hagyta, hogy az országa, az ő uralma bizonyos emberek szívében megteremjen, ezeknek az embereknek segítette az életét, természetesen Isten minden emberért küzdött, de az emberiség nagyobb részének nem kellett az Isten. És akárhányszor próbálta is Isten megközelíteni az embereket, ők csak is az önzést és csak is a gonoszságot választották, úgyhogy csak egyetlen egy verset írtam fel ide a táblára, az özönvíz előtt hangzik el ez a félelmetes vers a Bibliában, és nagyon meg kell jegyezni, mert a történelem végén ugyanezek az állapotok köszöntenek be Jézus szavai szerint. A történelem vége olyan lesz, mint a Noé napjai. Mi volt a helyzet a Noé napjaiban Mózes első könyve 6. fejezet 5. verse szerint? Megsokasult az ember gonossága a földön, és a szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz volt. Félelmetes Biblia vers. Megsokasult az ember gonossága a földön, és a szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz volt. Az emberiség oda jutott, hogy 17 évszázad alatt tulajdonképpen az emberi kultúra kipusztult volna a földről. Isten hagyta ezt. Isten hagyta azt, hogy megmutatkozzék, hogy hova vezet az a választás, amikor nem őt kívánják az emberek. 17 évszázad eljutatta az emberiséget oda, hogy Istennek közbe kellett lépnie, és mindössze 8 embert talált, akiből egy új emberiséget tudott sarjasztani, mert hogyha Isten nem lép közbe, akkor itt minden civilizáció és minden kultúra elenyészik, és semmivé lesz ezen a földön. Azért nevezzük ezt a Biblia szerint az emberi történelem első nagy időszakának, tulajdonképpen egy 3 nagy időszakra felosztható az emberi történelem ilyen egyszerűen a Biblia a maga 6000 éves történelem szemléletét nagyon egyszerűen összefoglalja. Ezt azért nevezhetjük az első szakasznak, mert itt megmutatkozik, hogy Isten nem lépett közbe úgy 17 évszázad alatt, hogy az ő országát ki akarta volna terjeszteni. Isten minden emberért küzdött, aki elfogadta az Isten uralmát, abban megszületett az Isten országa. Az Isten országa ti bennetek van, és ezek az emberek bár meghaltak, boldog feltámadás részesei lesznek majd az idők végén. De az emberiség legnagyobb részét elmosta a víz. Az özönvíznek meg kellett tisztítani az egész földet, mert a földet a rossz, a gonosz országa tönkretette. Én úgy gondolom, hogy itt is meg kell egy kicsit állnunk, és felidéznünk egy magyar költőt, aki szinte a történelmet 2 korszakra osztja, a Kain előtti történelemre és a Kain utáni történelemre. Maga a Biblia elmondja, hogy a második nemzedékben már testvérgyilkosság következett, ugye Kain megölte Ábelt, az 5. nemzedékben megjelent a többnejűség Lámek esetével, és a Noé idejében Énok és majd később Noé idejében pedig annyira megsokasult a gonoszság, tessenek belegondolni ebbe a Biblia versbe, hogy az ember szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Tehát állandóan az önzés, állandóan a másik ember megkárosítása körülforgott az emberek minden gondolata. Félelmetes történelmi időszak. Arany János 1850-ben megírta a magyar irodalomnak egyik legnagyobb reménységű versét, amelynek csak egy hibája van, hogy a befejezése nem túl jól sikerült, de amit kifejt ebben a versben Arany, hogy az emberi történelem a Kain csillagzata alatt folyik, és hogy az emberi történelem a gonosz birodalma, ahol az emberi önzés virul és tenyészik. És ahogy csapong Arany a versében, hogy lehet itt a földön valami jobb ország, lehetne alapítani valami jobb világot, a múlt század magyar és európai viszonyai is helyet kérnek ebben a versben, ki kell a polgárosodás ellen, mert Arany azt mondja, hogy az egész kapitalizmus az önzésnek csupán a hatványra emelése lesz, arra rettentesen félt ettől az egész új világberendezkedéstől. Itt mondja majd a legsúlyosabb szavakat, de a versnek igazából nem talál igazi zárlatot, nem talál igazi feloldást. Azzal fejezi be a verset, hogy majd a bölcs Isten majd rendel, az ember tiszta, hogy békében, harcban legyen ember, hogy méltó polgára az Istennek, az Isten országának, méltó polgára a hazának, válassza, ott válassza, itt a jobbik részt magának. Szóval próbál valami egy ilyen idillikus véget alkotni aranya a vers befejezésében, nem sikerül. A vers nagyot esik és szinte lelappad, ezért is nem tanítjuk a verset, vagy nem terjesszük ezt a verset, de az biztos, hogy a magyar költészetben a ma kevés történelem bölcseleti vers közül, amit magyar költők írtak, mint például Vörös Marti az Embereket, vagy Adinak a Kuruc versei, aranynak ezt a versét azért megkülönböztetett figyelem kell, hogy illesse a bevezetése és aztán a szerkezet kibomlása miatt. Hallgassuk meg ezt a verset, amely tehát Kain előtt, majd figyeljük meg, arany döltbetűvel is szedeti azt a sort, hogy talán az emberfaj Kain előtt így élhetett. Mi már nem tudjuk, hogy Kain előtt hogy élt. Mi már csak azt látjuk, hogy az emberfaj mióta visszamegy az emlékezetünk a történelemben, csak a háborúságban, csak a gonoszságban, csak valami más országban él, mint amit az Isten megteremtett.
Arany János, gondolatok a béke kongresszus felől. A múlt időnek bölcsei századokon keresztül örök mozgót követeltek a véges emberésztől. Az újkor bölcsessége, amely amazokat neveti, az örök béke nyugalom veszőlovát kergeti. Nagy gondolat, képzelni is dicső, fenséges eszme. Az ember nem, mint egy család, szeretettől övezve, testvériségben, mint talán Kain előtt élhetett. Az írás, hol jegyezni kezd, jegyez csak gyűlöletet. Miképp egy Isten atya van az égben egy családnak, kit a művelteken kívül minden népek imádnak, úgy lenne földön józan ész az egy közös hatalom, törvény, igazság, akitől jő büntetés, jutalom. Hogy vér a vért ne ontaná hiú bálványi véget, bosszulni sértett áljogát, vagy nemzetbüszkeséget, hogy fajra fajt ne költene az ápolt népgyűlölség, s nemzet ne kísérné tapssal más nemzet sírba döltét. Hogy a virág és a gyümölcs, mit a jó földhoz ingyen, soha ne lenne had miatt feldúlva téreinken, s a vérvonalt, hol lengtenek hazug hírnév zászlói, ne kísérnék az éghalál sötét szárnyú hollói. Hogy ne siratná az anya élő fiát halottul, ne retteghetne a jegyes a mátkai napoktól, ne venné fel a koragyászt kicsiny árvákkal árván a nő, ki nem virraszta még férje halálos ágyán. Hogy az utódok sírjait ne számlálná meg a vén, hazája vagy idegen föld vidékeit nevezvén, s ne nézne könnyező szemmel a kéklő messzeségbe, keresve, kérdve hasztalan, ki fogja már szemétbe. Hogy a késő emlékezett, miképp gyermekkorára, álomgyanánt eszmélne csak a rég eltűnt csatákra, és lenne béke, oly örök, mint Isten szellemében, megkezdve itt, állandóul folytatva majd az égben. Hiú szándék, vesztett erő így küzdelemre szállni, megáradott nemes lelkek sziklába vert hullámi, a megkövült gonoszságból, melynek tövén kihaltok, nem érdemes, amit talán századokig lenyaltok. Mióta és míg a világ, nem volt-e, Nem leende erős, ki nyomni mindig kész, s ki elnyomasség, gyenge. Amaszt miképp mérséklitek, hogy enyhe légyen lánca, miképp ezt, hogy nagyon súlyos békóit megnerázza, avagy kifékezendi meg az ember szenvedélyét, midőn iszappal hányja fel háborgó lelkeméjét, midőn az ész, a bölcsesség megbántva, meggyalázva, mint a hajdan prófétái vonul remeteházba. Nem lophat é megint egy új Prométeusz égi lángot, kinek fénylő szövét neke felgyújtsa-e világot? Nem lehet é ismét egy új népárodás-e földön? Nézzétek a történetet, s mondjátok, hogy képzelődő. Ó, a világ története szomorú egy tanulmány. Mint buborék tűnik fel ott, nép, nép után, kimulván. Jaj, annak, mely már tündökölt, annak közelg halála. Elsímul a víztükre, és új haptolú reája. Isten egészbe működik, egészre fordít gondot. Midőn egy nép, mint a kovász megérett, és megromlott, midőn satnyulva testben és lélekben túlművelve, békét óhajt a gyáva test, az elcsigázott elme, midőn a renyhe társaság bűzött állóvizében, új bűnök milliárdjai vannak keletkezőben, midőn a munka és vagyon egymástól messze esnek, és a tökélyre vitt csalást mondhatni rendszeresnek. Midőn eltűnve a szerény családiság zamatja a nő erényét, s ami több, a férj nejét eladja. Midőn apát öl a fiú, rokont öl a rokonság, s mérsékli bűne tudatát a kétes vérazonosság. Midőn a gazdag megkövül, és a szegény elfásul. Egy szóval a polgárodás fordul reánk csapásul, akkor elétör egy vadnép szilai véres erénye, és elborít, mint a tenger hullámi vagy törvénye. Hagyjátok a meddő vitát, bölcs Isten az, ki rendel. Az ember tiszte, hogy legyen békében, harcban ember. Méltó képmása Istennek, s polgára a hazának. Válassza ott, válassza itt a jobbik részt magának.
Kedves hallgatók, ezután jön az emberiség történelmének a második nagy időszaka. És ez is egy hatalmas korszak, amit a Jézusi kérés, a jöjjön el a te országod alapján úgy is mondhatnánk, hogy ebben az időszakban Isten megkísérelte, hogy az ő országa ne csak egy-két négyzetcentiméter legyen. Isten megkísérelte azt, hogy legyen itt ország ezen a földön, legalább legyen egy nemzet, ahol komolyan veszik az ő törvényeit. Ez és semmi más a zsidó nép kiválasztásának az értelme. A zsidó nép kiválasztása egyelőre, mint egy ember kiválasztása időszámításunk előtt 1875-ben, Ábrahám kiválasztása, aztán a zsidó néppel való szövetségkötés időszámításunk előtt 1445-ben, és egészen Jézus Krisztus után 3,5 évig, tehát itt most nem jön olyan jól ki a táblán, de ez a besatírozott rész, ez csaknem 1500 évet jelent. Isten 1500 évi kísérlete van emögött, hogy szeretett volna egy országot ezen a földön. De ez magának, az Istennek sem sikerült. Az Isten szerette volna azt, hogy ne csak egy Ábelban, ne csak egy Énokban, ne csak egy Noéban, meg hát persze a többi névtelen emberben éljen az ő országa, hanem Isten elgondolása ez volt, hogy kiválaszt egy embert, ennek az embernek, ennek a nagyon derék és nagyon becsületes hívő embernek, aki hát Sémita volt, itt lakott Mezopotámia dél-keleti részén, a mai Perzsa-öböl vidékén van Ur-Kazdim városa. Ur-Kazdimban élt Ábrám, magas atya, ugye magyarul ez a név Ábrám, akinek a nevét is Isten megváltoztatja Ábrahámra, ez már sokaságok atyát jelenti. És az Isten elgondolása az volt, hogy ennek az embernek három nagy ígéretet tesz. Mindjárt a kiválasztásnál próbára teszi, hogy ebben a három ígéretben hisz-e ő, és hisznek-e az utódai. E három ígéret itt van. Mózes első könyve 12. fejezet első három versében. Külön tanítjuk a főiskolánkon ezt a részt, és mindenkinek ajánlom, hogyha a Bibliából alapvető verseket meg akar jegyezni, ez egy alapvető vers legyen. Mózes első könyve 12. fejezet első három verse. A három isteni ígéret így szól, Isten megígéri Ábrahámnak, hogy nagy néppé teszi, tehát megsokasítja az utódait. Ábrahámnak ekkor nincs itt családja. Felesége meddő, idős már, gyermekük nem született, 75 éves és kap egy ígéretet, hogy majd sok utóda lesz. Megpróbálja Ábrahám hitét, de Ábrahám hitt az Istennek, elfogadta ezt az isteni kinyilatkoztatást, és elindult, mert nem csak abban hitt, hogy majd nagy népek atya lesz, hanem abban is hitt a második ígéretben, hogy földet fog kapni. Hogy ebben az akkori időben, ugye gondoljuk meg az időszámításunk előtti második évezred, a történettudomány is itt tartja számon egy nagy népvándorlás időszaka, amikor a népek tényleg minden négyzetkilométerért ölik egymást itt a Mediterránum keleti részén, illetve a közel-keleten, és Ábrahám mégis hisz ebben, hogy nem itt lesz majd nagy nép, és nem itt fog majd nagy földet kapni. Itt látjuk a térképen, micsoda pompás földterületek vannak. És Ábrahám elindul, és egy csaknem ezer kilométeres úton megérkezik itt a sűrűn lakott, több mint 30 törzs által lakott Palesztinába, és elfogadja ezt, hogy majd itt kap földet. Noha nem a maga életében, Isten majd megmondja neki, hogy a negyedik nemzedék tér meg ide, de Ábrahám hitt az Isten szavának, és a harmadik ígéret, a legnagyobb ígéret, a jöjjön a te országod szempontjából, hogy nem csak nagy nép leszel, Ábrahám, a te néped, a zsidó nép, nem csak földet fogsz kapni, hanem megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. Én azért választottalak ki, hogy más népek számára is képviseld az Isten országát, hogy mi az Isten országa. Nem csak kiváltságokkal vette körül Isten Ábrahámot, hanem küldetéssel is megbízta. Mondd el a többi népeknek, hogy miért éljenek, ne azért éljenek, amiért most élnek. Ti a zsidó nép, a te utódaid a zsidók, ez egy misszionárius nép kell, hogy legyen, hogy elmondják a többi népnek, hogy miért is éljenek, milyen uralom alatt éljenek. Ne a gonosz, ne az önzés uralma alatt éljenek, hanem az én uralmam alatt éljenek. Kedves hallgatók, 430 év telik el Ábrahám kiválasztása és a zsidó néppel való szövetség megkötése között. 430 év alatt hajtotta végre Isten, valósította meg mind a három ígéretét. Mert az, hogy nagy nemzet legyen a zsidó nép, ehhez idő kellett. És Isten csodát nem tett így a történelemben, hogy egyszerre csak, mint a mesében, Ábrahámnak nem tudom én, gyermekek százai játszadoznak körülötte, nem egy gyermeke lett. Izsák, a törvényes utód. És annak az Izsáknak lett két gyermeke, és haladt Isten a történelemmel, az emberiséggel együtt, hogy az országát kiterjessze ezen a földön. És 430 évbe került az, és Egyiptom földjén, ahova letelepítette Isten a népét, ugye József segítségével később, hogy nagy néppé lett a zsidó nép, amikor Mózes kihozta Egyiptom földjéről, ez 1445. És ekkor 1440 és 1405 között teljesítette Isten a második ígéretét, hogy Palesztinát örökségül adta nekik, tehát hogy letelepítette őket a honfoglalás által, és hogy olyan ősatyáik voltak a zsidóknak, akik tényleg az Isten nevét meg akarták szentelni, akik tényleg más embereknek tanúskodni akartak arról, hogy ki az Isten. De egy valakire vonatkozott ez a megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei elsősorban, hogy a zsidó nép köréből fog származni az a megváltó, aki majd az egész emberiség számára visszaállítja azt az eredeti országot, amit az Isten teremtett. És Isten elő akarta készíteni Jézus Krisztus eljövetelét. Elő akarta készíteni azt, hogy amikor eljön az, aki a teremtéskor egy volt az Atyával, és ő teremtette meg a földet és az embert, de az ember elfordult az Istentől, majd eljön ez a második isteni személy, és majd megmutatja itt a gonoszság világában, hogy mennyire csak annak az egy országnak a törvényei szerint lehet igazi ember életet élni. Ez 1500 év a történelemben. De sikerült Istennek ez a próbálkozása? Más nép lett a zsidó nép, mint a többi nép? És elfogadta Jézus Krisztust és az Isten uralmának a helyreállítását a földön? Persze a kereszt, ami itt van, nem csak a zsidó nép, és nem csak annak vezetői szavaztak Jézus halálára, ott volt Poncius Pilátus és a pogány világ is, az egész emberiség halálra ítélte Krisztust. De mégis, hogy a tárgyunkhoz szorosan kapcsolódjunk, azt mondhatjuk, hogy Isten megkísérelte az özönvíz után, mégpedig lépésről lépésre elindulva a történelembe, hogy egy nagyobb országot is létrehozzon. És nem tudom, hogy mit mond nekünk ez a szám, hogy 1500 év. Egy óriási időszak. Hosszabb, mint a, majdnem egyharmaddal hosszabb, mint a magyar történelemnek az általunk belátott része a honfoglalást. Ugye az 1100 év, ez itt 1500 év. És Istennek magának nem sikerült itt nagy méretekben a földön létrehozni az Isten országát. Jöjjön el a te országod. Micsoda mélységből kell, hogy feltörjön ez a kérés, és mi minden kell, hogy álljon e mögött. Valaki azt mondaná erre, hogy Isten miért kísérelte ezt meg? Hát ha Isten létezik, ha ő mindenható, ha ő mindentudó, és ő ezt látta előre, hogyha elküldi az egyszülött fiát, akkor keresztre feszítik, és nem fogadják el az emberek. Hát akkor miért csinálta ezt végig? Kedves hallgatók, csak is azoknak, akik a Bibliát gondolkodva olvassák, és mélyen gondolkodva olvassák, azoknak nyílanak meg majd a válaszok. És itt van a Bibliának egyik nagy válasz erre a kérdésre. Isten nem azért csinálta ezt végig a történelemben, mert ő ne tudta volna azt, hogy nem sikerül neki se létrehozni, hanem Isten azért csinálta ezt végig, hogy az emberek lássák, hogy ki miatt nem sikerül ezt létrehozni. Mert Isten akarta volna, hogy a földünkön, hogy Arany Jánostól hallottuk, hogy béke legyen, szeretet legyen. Isten akarta azt a 20 000 háborút, ami eddig kitört a földön. Isten akarta 100 millió embernek az ártatlan halálát, tetleges halált akarta az Isten. Egyáltalán Isten akart halált, meg megsemmisülést, dehogy akart. De Isten azért tette ezt meg a történelembe, hogy az emberek lássák, hogy nem ő miatta nem sikerül ez a földön, hát ő akarta, hanem az emberek miatt nem sikerül. Hogy tömegesen nem sikerül itt ezen a földön Isten országát létrehozni. Isten országa ti bennetek van, mondta Krisztus. És Isten országa itt a földön nagy terjedelemben, tehát hogy ezt milliók elfogadják, hogy milliók egyszer csak azt mondják, hogy tényleg, hát szeretni kellene a másik embert. Hát miért nem így élünk? Ilyen sajnos nem lesz, pedig milyen egyszerű. Milyen egyszerű ezt szavakban kimondani, hogy hát miért öljük egymást, és miért pusztítjuk egymást? Hát nem egyszerűbb lenne itt úgy élni, hogy az életet élvezni, az élet szépségeiben gyönyörködni, és az életet a fejlődésre használni. Igen, ezt nagyon egyszerű kimondani, de hát az emberiség világos tanúságot tesz amellett, hogy nem így akar élni. Isten azért mutatta be ezt a történelembe, hogy mindenki lássa, amit Jézus megint csak így mondott ki az életében, hányszor akartam a te üdvösségedet, de te nem akartad. Az Isten mindenható, de Isten mindenható hatalmával nem fog országot létrehozni. Isten csak meggyőzés, csak szeretet által akar országot létrehozni. Isten nem olyan lény, mint a földi uralkodók, hogy szereznek jó sok fegyvert, vagy hatalmat, vagy összekötet, és aztán kikiáltanak valamit, amit ideig, óráig fönn tudnak tartani, mint a saját hatalmukat. Isten nem ilyen országot akart létrehozni. Isten olyan országot akart létrehozni, amiben az emberek beleegyeznek, kívánják, amit az emberek igényelnek, hogy béke legyen, hogy szeretet legyen, hogy boldogság legyen. Nem kellett az embereknek. Ettől a pillanattól fogva, hogy a zsidó népről, mint népről beszélhetünk, időszámításunk előtt 1445-től fogva azonban, megszületik a Földön egy olyan képződmény, ami az előző korszakban nem volt. És ez az egyház. Az egyház szó megint csak kicsit helyesbítenem kell, mert ahogy az ország nem adja vissza a basszileját, tehát az uralmat, a magyar egyház szó sem adja vissza azt, amit a Biblia mondani akar ezzel, hiszen a héber nyelven egy nagyon egyszerű szó jelenti az egyházat, ez a káhal szó, ez annyit jelent, hogy gyülekezet. Egy más gyülekezet, egy másfajta ország, de talán a héber szó mellett, a káhal szó mellett, az egyháznak a görög kifejezése, ami a magyar nyelvbe is átment, az eklészia, még jobban megmutatja, hogy Isten milyen országot akart létrehozni. Eklészia, ez annyit jelent, hogy kihívottak közössége. Akiket Isten ki tud hívni az önző világból, hogy ne éljetek olyan önző módon, mint a többi ember, éljetek önzetlen életet, és segítsetek másoknak is önzetlen életet élni. Ezért választotta ki Isten a zsidó népet, és egyébként minden egyházat ezért választ ki az Isten. Ez az egyház létének az eredendő alapja. Isten azért választ ki embereket, azért támaszt gyülekezetet, azért mondjuk ezt eklésziának, mert Isten azt mondja, hogy az én uralmam alatt éljetek. Én segítelek titeket, profétákat küldök hozzátok, törvényeket adok nektek, és a végén elküldöm a saját egyszülött fiamat, én magam jövök le erre a földre, mert ő neki a neve Immánuel, azaz velünk az Isten. De bármit tett meg az Isten az emberiségért, bármit fordított arra, hogy egy külön közössége is legyen az Istennek, ismét csak ezt a borzalmas időt hadd húzzam alá, 1500 év alatt nem lett más nép a zsidó nép. És Istennek időszámításunk szerint 34-ben egy megadott profécia Dániel könyve 9. fejezetében, és ezt Jézus Máté evangélium a 21. fejezetében megerősítette, egy megadott profécia szerint ezt a népet el kellett vetnie, mert véglegesen szembefordult az Isten ország alaptörvényeivel, azzal, hogy az Isten ország a legnagyobb követét megölte, de nem ekkor vetett el Isten a zsidó népet, hanem azután, miután a saját honfitársaitól, ugyanolyan egyszerű hívő zsidó emberektől, mint amilyenek az apostolok voltak, őtőlük sem fogadta el az evangéliumot, sőt, őket is elüldözték és halálra keresték. Jézus világosan mondta, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, mely megtermi annak gyümölcsét. És itt jön az emberiség történelmének harmadik és befejező időszaka, amikor az Isten szeretné elhozni valóban az ő országát. De emögött is 2000 év történelme van. Hát még ezt a 2000 évet áttekintjük nagyon röviden, és megvonjuk a párhuzamot, de jelezzük is a különbséget a két egyház között, az ószövetségi egyház és az újszövetségi, a zsidó egyház és a keresztény egyház között. Azt gondolom, hogy most a nyomatékosítás kedvéért újra szólaljon meg a zene. És ahogy említettem önöknek, az elmúlt előadáson Luther mi atyánk feldolgozását hallgattuk meg. Ugye ez egy 16. századi feldolgozás volt, most egy újabb mi atyánk feldolgozást hallgatunk meg, és természetesen közötte a Jöjjön a te országod, és ez Kapi Gyulának a feldolgozása, zenéje és szövege egyaránt. Előadja Barna Mária és az Ugligeti kórus.
Oh,
Kedves hallgatók, föl lehet vetni a kérdést, hogy mit várjunk ettől a harmadik korszaktól. Hát ha Isten a történelemben megpróbálta ezt, hogy minden egyes emberért küzdve és szövetséget ajánlva már a bűneset óta minden egyes embernek küzdött a rosszal szemben, és ez az idők végéig fennmarad az Istennek ez a törekvése, hogy minden ember szeretne felvértezni és megerősíteni mindenfajta rossz dologgal szemben. Ez Ádám és Éva bűnesete óta fennálló Isten ígéret. És amikor Isten még emellé itt ebben az időszakban, tehát Mózes ideje 1445 az Ószövetség megkötésének az ideje, még egy újabb szövetséget is bevezetett, ami egy néppel kötött szövetség, mert hiszen ez a kétféle szövetség létezik a Biblia szerint. Egyénekkel kötött szövetség, ami Ádám és Évától fogva létrejöhet a történelem végéig, de hogy Isten megmutatta azt is a történelemben, hogy ő szeretett volna országot itt. És megkötött egy néppel is egy szövetséget, és akkor itt most két szövetség volt ebben a történelmi időszakban érvényben. És Isten megmutatta ezzel, hogy nem csak egyes embereket akar megjobbítani, megmenteni, hanem egész közösségeket, egész népeket is. Tehát Isten tényleg komolyan akart ezt venni, hogy neki ország, az ő uralmának országa legyen itt ezen a földön. És látjuk, hogy ez óvá lett, tehát ez egy járhatatlan út. Akkor megmaradt ez a szövetség, tehát tulajdonképpen ez azért ószövetség, nem azért, mert ez volt ugye a kezdet kezdetén, hanem azért ószövetség, mert ez itt lezárult, bebizonyosodott, hogy egy egész népet nem lehet megváltoztatni, akkor sem, ha az Isten ezt akarja. Akkor megmaradt továbbra az, hogy egyes emberek változhatnak meg, és ez az új szövetség. Tulajdonképpen ugye erre szoktam azt mondani, hogy az új szövetség volt előbb, és utána jön az ószövetség, ha ezt tisztességesen végig gondoljuk a Biblia szerint, mert az új szövetség lényege, hogy egyénekkel kötött szövetség. Az új szövetség lényege, hogy Isten ígéretei, feltétlen ígéretei játsszák a szerepet. Középpontjában a Jézusra vonatkozó ígéretekkel. Az ószövetségnek is ez a lényege, csak annyi különbséggel, hogy ez egy néppel kötött szövetség. És azért lett időleges, mert bebizonyosodott, hogy népet, beleszületés által való népet nem lehet megváltoztatni. Ezért ettől a harmadik szakasztól két nagy dolgot várhatunk. Az első, hogy közben Jézus Krisztus eljött, és az Isten országát, annak alaptörvényeit olyan világosan mutatta be a földi történelem keretei között, mint azelőtt soha senki sem. Jézusnak ehhez persze emberi természetben kellett eljönni, hogy mindenki számára világossá tegye, hogy itt ezen a földön is lehet önzetlen életet élni. Lehet Isten uralma alatt élni. Nem kell kétségeskedni, hogy éhen halunk, nem kell kétségeskedni, hogy az életben hátrébb szorítanak bennünket. Aki Isten uralma alatt akar élni, Jézus ezt mondta a hegyi beszédben, ez az egy mondat fölségesen bemutat mindent Máté evangélium a 6. fejezetéből, hogy keressétek először Isten országát és annak igazságát, és minden más megadatik néktek. Aki az Isten országát és annak igazságát keresi, vagyis aki az életét más irányba akarja terelni, és más életet akar élni, és erre ráteszi az életét, azt az Isten segíteni fogja az életének más területein is. Nem kell kétségeskedni anyagiak miatt, vagy emberek hozzáállása miatt. Azt az Isten segíteni fogja, mert Jézus Krisztus életében ezt mutatta be Isten, hogy Jézus, aki csak jót tett, csak jót akart, és aki végül is az egész életét az emberekért való szolgálatban élte le, Jézus fölséges győzelmet aratott. Habár a keresztfára jutott, de a keresztfán nem egy sikollyal, nem egy szerencsétlenséget mutató kiáltással, hanem egy győzelmi kiáltással fejezte be az életét, és ez a győzelmi kiáltás így szól, beteljesedett, meglett. Amit Isten a kezdet kezdetétől elmondott, hogy a bűn világában is csak bűntelenül, az önzés világában itt csak önzetlenül lehet boldog emberi életet élni. Ez beteljesedett. Jézus bűnt nem követett el, Jézus önző dolgot soha nem tett. Jézus megmutatta nekünk embereknek, hogy tulajdonképpen minden ember követheti őt, ha megérti a Jézus életének és a Jézus evangéliumának a titkát. Ezért itt már ez az szövetség, az egyénekkel kötött szövetség sokkal erősebb szövetség, mint ott a kezdet-kezdetétől kötött szövetség, amikor Jézusról még csak előképek formájában szerezhettek tudomást az emberek. Innentől fogva már mindenki világosan láthatja, aki akarja, hogy Jézus életében hogyan zajlódott le az Isten országának az átütő erejű győzelme. Ezért mit várhatunk ettől a harmadik időszaktól, tettem fel a kérdést, azt várhatjuk, hogy azok az emberek, akik személyesen megismerik Jézust, és akik Jézus szerint élnek, eddig soha nem látott győzelmet fognak elérni, és az új szövetségi egyháznak a végső győzelme, ez a Bibliának a hatalmas nagy tanítása és kijelentése, amely végső győzelem már beteljesedni látszott a kezdet kezdetén, körülbelül a 4. század elejéig az új szövetségi egyház története ilyen volt, ahhoz képest, hogy az ószövetségi egyház története állandóan ez volt, állandó lefelé menés a hűtlenségek és elpártolások sorozata Istentől, az új szövetségi egyház egészen más kezdettel indult, az első században, az őskereszténységben, a második, harmadik, negyedik század elejéig az üldözések leghevesebb viharában, igen ám csak ez a győzelmi futás nem folytatódott, és tulajdonképpen a Biblia itt mutat rá arra, hogy miért élünk mi még most itt a Földön, és miknek kell még bekövetkezniük. Mert Jézus az Isten országa alaptörvényéhez méltóan nem csak a saját életében hozott győzelmet, hanem ezt a győzelmet, ezt az erkölcsi győzelmet a rossz fölött meg akarja osztani a tanítványaival, a követőivel is. Ez beteljesedett eddig az időpontig, ennél az időpontnál azonban egy borzalmas törés következett be a történelemben, amelynek nyomán, megint csak nagy vonalakban ábrázolva ezt a harmadik időszakot, egy lefelé haladó görbét ír le a történelmünk, és ez a lefelé haladó görbe, ennek mi a magyarázat, ennek nagyon egyszerű a magyarázata. Akkor kezdődött ez a lefelé haladás, amikor a kereszténység, amikor Krisztus követői szövetségre léptek a pogánysággal és a pogány hatalommal, és a hatalmi kereszténység történelme az elmúlt csaknem 1500 évben valami olyan rettentő változásokat hozott a kereszténység történelmében, amit Jézus a bukás, a gyász, a halál képével fest le. De a bibliai proféciáknak, és itt ezen a helyen is tárgyalt, kétszer is hirdettem sorozatot Jelenések könyvéről, is meg is tartottuk, a Jelenések könyvének a legnagyobb ígérete az, hogy a történelem végén igenis lesz majd egy győztes, egy felfelé törekvő, egy a Krisztus győzelmét valóban elérő ország. A Biblia szerint ennek a küszöbén, ennek a történelemnek az időszakában élünk. Amikor ez a kijelentés, hogy jöjjön el a te országod, mindennél többet kell, hogy jelentsen keresztények számára. Amikor az a kijelentés, hogy meddig tart még ez a történelem tele gonoszsággal és tele vérrel és szennyel, ez a történelem megszabadul a rothadandóság fogságából. De mielőtt látjuk majd, hogy hogyan szabadul meg, mert hiszen ez lesz majd a befejező vetítésünknek a tárgya, hogy szeretném levetíteni a Bibliából az Isten országának a másik nagy jelentését. Isten országa nem csak bennünk van, hanem az Isten országa el fog jönni a történelem végén, Jézus második eljövetelével mindazok számára, akik akarják, akik tesznek valamit az Isten országáért. Dániel könyve 2. fejezet 44. versében olvashatjuk azt, hogy ezt mondta Dániel Nabukodonozor királynak, hogy az ország majd és a hatalom az majd átadatik azoknak, akik nem pusztítása használják fel, és szinte szó szerint ugyanezt mondja a 7. fejezet 27. versében is a prófétának Isten, hogy az ország, a hatalom majd átadatik a magasságos egek szentjei népének, tehát lesz majd egy olyan ország, amely egy kiteljesedést fog hozni a történelemben. Azok az emberek, akik Ádámtól, Évától fogva befogadták a szívükbe az Isten országát, és akik kisebbségben éltek a történelemben, Ezt így kell mondanom, hogy nem többségben fognak élni, hanem egyedül fognak élni. Akik eddig kisebbségben éltek, akik szeretetet gyakoroltak, akik az élet törvényeit tisztelték, az elmúlt mintegy 6000 éves történelemben a Biblia szerint körülbelül ennyi a föld történelme eddig, azok az emberek nem többségben lesznek, eddig megvetett kisebbség, ez volt az osztály részük. Nem egyszerűen többségben, nem, ők lesznek az egyedüli örökösök. Isten majd örökségül adja nekik a földet, mert Krisztus örökséget oszt, Krisztus visszaváltotta a földet a győzelmével, de Krisztus meg akarja osztani a követőivel ezt a győzelmét a történelem valóságában is, de a történelem végén mint egy örökös társakkal, hogy az egész földet Krisztus újjáteremti, és azoknak fogja adni, akik valóban az Isten országa törvényei szerint éltek. Kedves hallgatók, mielőtt rátérnék erre a legutolsó mozzanatra, két vers hangozzék el. A két vers egymástól nagyon eltérő történelmi időszakot számítva is majdnem 200 év választja el őket. Mind a két vers ismét a magyar irodalomból való. Az egyik talán nem annyira ismert, egy Batsányi vers. A másik sem annyira ismert, ez egy Babits vers. De ami összefűzi a két verset, az, amire alig ha gondolhattak a költők, hogy tulajdonképpen egy nagy bibliai fohászt szólaltattak meg. Ézsaiás könyvében és Jelenések könyvében van ez a nagy bibliai fohász. Uram, te szent és igaz, meddig tűröd még? Meddig tűröd még, hogy a földet pusztítsák? Meddig tűröd még ezt az uralmat, ami most van, több ezer éve van már a földön? Hát ez a pusztítás rém uralma. Ez az élet ellenességnek a hatalma és uralma. Uram, te szent és igaz, meddig tűröd még? Ez a hatalmas nagy bibliai kiáltás, mondom meggyőződésem szerint teljesen öntudatlanul, tör fel Batsányi Jánosból, aki tudjuk, hogy a francia forradalmat, a napóleoni háborúkat éli át itt Magyarországon, és aki bár egyházi neveltetésben részesült, ebben a versében nagyon komolyan szembefordul azzal az egyházzal, amely évszázadokon, másfél évezreden keresztül sötétségben tartotta az emberiséget. Mert ennek a harmadik időszaknak ez a legborzasztóbb sajátossága, hogy itt a lefelé menetel az nem az ateizmus miatt volt, vagy nem valami külső támadások miatt volt, hanem az eltorzult kereszténység vitte ide a kereszténység ügyét és a világ ügyét, és ezzel fordul szembe Batsányi János, és erre teszi fel a kérdést a 18. század végén, hogy meddig még? A másik vers, ami ennél sokkal gyengébb eszmeileg, az első világháború kellős közepén íródott, amelyben Babits szintén ezt a kérdést teszi fel, hogy mikor lesz már vége az öldöklésnek, a háborúnak. Ugye az első világháború az egész európai értelmiséget mélyen megrázta, lévén, hogy 1848-49 után tulajdonképpen 3/4 évszázadig nem volt háború Európában, és az iszonyatos háború ugye sarkaiból kifordított sok embert. Maga a vers nem annyira határozott eszmei arcélű, mint a Batsányi vers, de így is egy nagyon nagy retorika, és egy nagyon nagy pátosz, és egy nagyon nagy jajkiáltás van a vers hátterében. Először Batsányi János bosszus tűnődés az ámító szenteskedőkre. Nézd, a régi homályra szokott sok gyáva miképpen üldözi mindazokat, kikről a józan okosság élesztő tüze sugárit tündökleni látja. Nézzed az ostobaság véres zászlóihoz esküt vakbuzgók, mi dühös törekedve rohannak előnkbe. Szíveiket vagy gyűlölség mérgével itatván a szeretet szolgái miként gerjezgetik őket, mind fenekednek, mind hányják az ezernyi kelepcét újra, hogy a szabad észt szűkebb korlátba rekesztvén népünket levetett alacsony jármokba szorítsák. Még csak alig jöve fel valamely jeles elme hazánkban, a közjót kereső bölcs polgár pályamezőben még csak alig láttatta magát, mikor íme legottan hitvallása felől vetekednek, otromba nevekkel illetik, és mérges nyelvekkel földig alázván e fene képmutatók diadalmaskodva lerontják. Csalfa világ, gonosz álnokság, balsorsa hazámnak, ó, Hát, hogy még az éjjeli tis szaggatvas, az édes nyugodalom puha karjairól munkára sietve, éltének fonalát önként rövidíti, hazája mély álomba merült fiait serkenget is, régi durva homályokat oszlatván új fényre vezérli, s méltóbb állapotunk útját mutogatja. Tehát íj fáradozásaiért ez légyen-e végre jutalma? Ti boldogságunk dühös ellenségi, sötétség szemtelenül csevegő vak terjesztői, mikor lesz, s lesz-e gonosz szándékotoknak valahára határja? Ó, te világok szent fejedelme, te mindeneknek atya, s gondviselő bírája, ki por testébe lehelvén lelket szikráját szabadon formáltad az embert, meddig, meddig nézheted el, hogy dújja hazánkat és nevedet gonoszul káromló cimbora, meddig késik még méltó haragodnak mennyköve? Fordítsd, ah, fordítsd le reánk szemeid végetlen igazság már valahára, s kevély ellenségeinket alázd le.
Babits Mihály, húsvét előtt. S ha kiszakad ajkam, akkor is, e vad március évadán, izgatva belül az izgatott fákkal, a harci márciusi innivaló sós, vérízű széltől részegen a felleg alatt, sodrában a szörnyű malomnak, ha szétszakad ajkam, akkor is, ha vérbe lábbad a dallal, és magam sem halva a nagy malom zúgásán át, dalomnak ízét, a kínnak ízén tudnám csak érezni, akkor is mennyi a vér, szakadjon a véresének. Van most dicsérni hősöket, Istenem, van óriások vagdiadalmait zengeni, gépeket, ádáz munkára hűlni borogatott ágyuk izzó torkait, de nem győzelmi ének az énekem. Érztalpait a tipró diadalnak nem tisztelem én, sem az önkény pokoli malmát. Mert rejtek élet száz szele. Március friss vérizgalma nem tűri géphalált zengeni malmokat, inkább szerelmet, embert, életeket, meg nem alvat fürge vért, s ha ajkam rongyás szétszakad, akkor is ez innivaló sós vérízű szélben, a felleg alatt sodrában a szörnyű malomnak, mely trónokat őröl, nemzeteket, százados korlátokat roppantva tör szét, ért zabolát, múltak acélhiteit, s lélekkel a testet dupla halál vércafatává morzsolva a szűz hold arcába köpi, s egy nemzedéket egy kerékforgással lejárat. Én mégsem a gépet énekelem márciusba. Most, mikor a levegőn, a szél erején érezni nedves ízét vérünk nedvének, drága magyar vér italának, nekem, mikor ittam-e sós levegőt, kisebzett szájam, és a szók most fájnak-e szájnak. De ha szétszakad ajkam, akkor is, magyar dal március évadán, szélnek tör a véres ének, én nem a győztest énekelem, nem a népgépet, a bakhőst, kinek minden lépése halál, tekintetétől ájul a szó, kéznyomás a szolgaság, hanem azt, aki lesz, akárki, ki először mondja ki azt a szót, ki először elmeri mondani, kiáltani, bátor, bátor. Azt a varázsszót százezrek várta, lélegzet adó, szent, ember megváltó, visszaadó, nemzet megmentő, kapunyító, szabadító, drága szót, hogy elég, elég volt,
hogy béke, 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 béke már, legyen vége már. Aki alszik, aludjon, aki él, az éljen. A szegény hős pihenjen, szegény nép reméljen. Szóljanak a harangok, szóljon alleluja, mire jön új március, viruljunk ki újra, egyik rész a munkára, másik temetésre, adjon Isten bort, búzát, bort a feledésre. Ó, béke, béke, legyen béke már, legyen vége már. Aki halott, megbocsát, ragyog az ég sátra. Testvérek, ha túl leszünk, sose nézünk hátra, ki a bűnös, ne kérjük, ültessünk virágot, szeressük és megértsük az egész világot. Egyik rész a munkára, másik temetésre, adjon Isten bort, búzát, bort a feledésre.
Az elmúlt előadáson is említettem, hogy amikor meghallgattuk Babisnak a Mi Atyánk 1914 című versét, hogy hát itt azt vegyük észre, hogy milyen tehetetlen rimánkodás és jajongás, mint ez a Húsvét előtt című vers, hogy legyen vége. Szóval, hogy nem csak a háborúnak, de ennek az egész iszonyatos földi történelemnek, és boruljon erre már majd a homály, mondja el Babicsa, hogy ő gondolja. Ugye kedves költője volt Babicsnak, a legkedvesebb költője Vörös Marti, akinek ott van a Vén cigányának a végén, hogy lesz még egyszer ünnep a világon. A magyar költészet azért ezért is nagy költészet, mert ez az alapszólam, ami a Bibliának is alapszólama, hogy mikor, meddig, és fejeződjék be, és adjon ez a világ helyet majd egy olyan világnak, ahol emberhez méltó életet lehet élni. Kedves hallgatók, azért kellett erről annyit beszélnem, mert ez, hogy Isten országa. Mit jelent, hogy Isten országa? És egyáltalán Isten mit tett a történelemben azért, hogy legyen emberhez méltó élet? Ez emberek nagy tömeg előtt teljesen ismeretlen. Én nem is hiszem, hogy valaki ezt, hogy jöjjön el a te országod, igaz hittel és teljes értelemmel ki tudja mondani, ha nem ismeri a Bibliában mindazt, ami ehhez kapcsolódik. Én csak a jéghegy csúcsát mutattam be, de a vetítés előtt engedjenek meg még egy gondolatot, és ez a gondolat az, hogy tulajdonképpen, amikor valaki ezt mondja, hogy jöjjön el a te országod, akkor mit kér? Mennyire komoly ez a kérés? Ha valaki azt mondja, hogy Istenem, jöjjön el a te országod, ebben milyen tartalom van? Ebben a következő tartalom van, hogy csak azt tudja kérni, hogy jöjjön el a te országod, ismétlem, aki ismeri, hogy Isten mit tett a történelemben azért, hogy az emberekhez méltó világ legyen. Sajnos a földi történelem keretén belül ez az emberekhez méltó világ megvalósíthatatlan. Emberekhez méltó életet lehet élni egyes embereknek. Ország, világ, nagy tömegek soha nem fogadják sajnos el a szeretet és az igazság uralmát. Aki ezt kéri, hogy jöjjön el a te országod, az kéri azt, hogy először ő maga értse meg azt, hogy ez mit jelent. Mit jelent az Isten? Ki az Isten? Miért teremtett az Isten, és mi az Isten gondviselése, és egyáltalán miért is ez az egész földi történelem? Igen, másodszor a jöjjön a te országod jelenti azt, hogy csak azt tudja igazán kérni ezt a kérést, akinek van bibliai profécia szemlélete. Aki a bibliai proféciák nyomán tudja látni a földi történelmet. Aki előtt teljesen világos az, amit Isten kiterít a Bibliában, mert hát a Biblia kezdődik Mózes első könyvével ott, és befejeződik Jelenések könyvével emitt. És egyetlen egy igevers van már csak, amit be kell karikáznom. Péter apostol azt mondja minden keresztény reménységeként, hogy mi valóban új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, melyben igazság lakozik. De itt van egy nagyon érdekes kijelentés, amire nem árt felhívni a figyelmet, mert itt van a mai egész tanulmányunknak az egyik döntő mozzanata, és ezért olvasnám fel a Péter második levele a 3. fejezetében a 9. verstől egészen a 13-ig azt az okfejtést, ami a Bacsányi verse, Babits verse is válaszol, hogy tudnék meddig. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, mondja Péter apostol. Hiszen sokan azt mondják, hogy ha Isten van, miért nem avatkozott már közben, vagy mikor avatkozik közben, vagy mikor lesz itt már jobb világ. Azt mondja Péter apostol, nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Az az Isten, aki tudott 17 évszázadig várni, hogy hát ha más lesz az emberiség, nem lett más. Az az Isten, aki tudott 1500 évig a tenyerén hordozni egy népet, annyi sok hűtlenséggel, gyalázattal, nem lett más. Az az Isten, aki most már évezredeken keresztül szemléli ezt a borzalmas látványt, mi lett az ő földjéből, amit ő megteremtett? Az az Isten nem akarja, hogy egy valaki is elvesszen. Milyen érdekes, ugye eszünkbe juthat a Jézusról szóló legnagyobb kijelentés, a János 3.16, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adtáért, hogyha egy valaki is hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az egész Biblia ezt visszhangozza, az Isten hosszú tűrését. A történelemben meg kell látni az Isten hosszú tűrését. Istennek minden egyes ember végtelenül fontos. Az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint az éjjeli tolvaj, mármint azok számára, akik ezt nem ismerik. Mert az Úr napja nem úgy jön el a hívő emberek számára, mint az éjjeli tolvaj, mert ők ismerik, hogy hol járunk a történelem országútján. Amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta levő dolgok is megégnek. Mivel hogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, melyért az egek tűzve borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak, de új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, melyekben igazság lakozik. Gyönyörű hitvallása volt ez az őskereszténységnek. És itt is egy kis fordítási helyesbítés a 12. versben, nem így van szó szerint az eredetiben, hogy akik várjátok és sóvárogjátok, hanem így van egészen pontosan, akik várjátok és siettetitek. Akik várjátok és siettetitek az Isten országának eljövetelét. Hogy lehet siettetni ezt a kérést, hogy jöjjön el a te országod? Kedves hallgatók, ezért kellett nekem ennyit beszélnem. Ezért az egy mondatért, amit most az előadás végén ki kell, hogy mondjam, Isten az országát emberi közreműködéssel hozza el. Isten soha nem tett emberek feje fölött semmit. Isten mindig közreműködőket keresett mi bennünk emberekben. És akkor jön el majd az Isten országa nagy hatalommal és dicsőséggel, és akkor lesz majd egy igazi világ, amikor ennek az új szövetségi egyháznak ez a nagy felívelése bekövetkezik, amikor tényleg az emberek nem itt a földön akarnak Isten országát, nem itt akarnak kényelmes és jó életet, nem itt akarják másoktól elkülönülve élvezni az életnek az előnyeit, hiszen itt a földön tökéletes boldog élet soha nem lehet a milliók gyásza, szomorúsága, kisemizettsége miatt, hanem amikor majd lesz egy olyan nép, egy olyan új szövetségi egyház, amely valóban várja, és nem így, hogy a magyar fordítás mondja, hogy sóvárog, hát sóvárogni sok mindenre lehet, hanem aki sietteti. Hogy lehet siettetni Krisztus eljövetelét? Úgy lehet siettetni Krisztus eljövetelét, hogy az ember a történelmet formáló és az egyén életeket formáló Istennel teljes közösségre jut. Hogy az Isten valóban közreműködőket, valóban munkatársakat talál az emberekben. Amikor majd az Isten valóban úgy cselekedhet, mert lesznek emberi eszközök is, akik az Isten terveibe beleolvadnak és azt elfogadják, és ezért kell majd a két hét múlva egy nagyon fontos kéréssel foglalkoznunk, hogy mit jelent ezután az, hogy legyen meg a te akaratod, akiknek az életét egy vágy hajtja, hogy az Isten akarata legyen meg az életemben. Mert ha az Isten akarata meg lesz az életünkben, akkor nagyon gyorsan eljön az ő országa. De ha Istennek van jó akarata velünk kapcsolatban, mi meg éljük a magunk akarata szerint életet, akkor késleltetjük az Isten országát. Keresztényeknek hatalmas felhívás Jézus imádságának a második kérés, hogy jöjjön el a te országod. Akkor jön el, és nagyon gyorsan eljön majd Jézus országa. Nagyon gyorsan eljön Jézus másodszor, és újjáteremtheti a földet, és lehet ezen a földön béke és boldogság, amiért itt a költők jajongtak és rimánkodtak. Ehhez nekünk embereknek meg kell ismerni az Istent, és az Isten akaratával teljes összhangban kell élni, és ez a győzelembe fog teljesedni. Hogy erről mit mond a Biblia, ezt már a vetítés rövid 10-15 percében szeretném elmondani, mert a Bibliának erről is van szava. Ez Dániel és Jelenések könyve a mai esti összefoglalásunkban, hogy említettem 10-15 percben. Kérném szépen, hogy akkor készüljünk a vetítéshez.
Útvonala, ahonnan kiszólította őt Isten, és ahogy elment Ur-Kasdim városából Palesztina területére, ez az a hosszú út, amelyet megtett ez a hívő ember. Isten elgondolása ez volt, hogy ő nagy népet nem úgy hoz létre, hogy összeszed embereket, vagy egyesít országokat, vagy népeket, hanem, hogy Ézsajás prófétánál olvassuk, Isten nemes szőlővesszőt plántált. Egy emberből indította útjára az egyházának a történelmét. Ez volt Ábrahámnak az útja. Isten az Ószövetségben kinyilatkoztatást adott földi országokról, földi nagyhatalmakról, amelyek a történelemben nagyon nagy szerepet fognak játszani. Az első ilyen nagyhatalom Babilónia volt. Dániel könyve második fejezetétől olvashatók ezekre a földi országokra vonatkozó profétikus kijelentések. Sok-sok földi birodalomról beszél a Biblia, de különösképpen a világbirodalmakat helyezi az ember szem elé. A második világhatalom a Perzsa birodalom volt, az időszámításunk előtti 6. századtól egészen a 4. századig állt fenn. Minden világbirodalom kapcsolatot tartott a másik országgal, már olyan értelemben, hogy ellenséges viszonyban volt vele, tehát Izrael népével, majd később a kereszténységgel. A harmadik világbirodalom a Nagy Sándori Görögország volt, még nagyobb kiterjedéssel egész Indiáig terjesztette határait időszámításunk előtt, a 4. századtól egészen a 2. századig számítjuk, tehát a hellenizmus időszakáig. És nincs több világbirodalom a történelem végéig, a 4. nagy világbirodalom Dániel 2., 7., 8., 12. fejezete szerint Róma. Rómának azonban két része van, az ókori Róma, és később a középkori és máig tartó Róma. Dániel könyve 2. és 7. fejezete foglalja össze Isten történelmi proféciáit, mintegy az alapot megadva ezekhez. Egy nagy szoborkolosszust látunk baloldalt, és jobb oldalt pedig állatoknak a sorozatát. A nagy szoborkolosszus Nabukodonozornak mutatta be Isten, az arany jelezte az előbb látott Babilóniát, a két kar Médó-Perzsiát, a bronz vagy réz has Görögországot, a vas lábszárak pedig Rómát, a vas lábfejek pedig a római birodalom bukása után az európai államokat és a tovább élő Rómát. Ugyanez egy olasz illusztrátornak egy mostani festménye, különben jobb oldalt, hogy mutat is a szobor rá, az állatlátomásokban az oroszlán, Babilónia, a medve, Médó-Perzsia, a párduc Görögország, a fenevad, a tíz szarval és a kis szarval, Róma a történelem végéig. Még jobb oldalt látunk ott egy kétszarvú kost és egy kecskebakot egymásnak rontani, mert Dániel könyve második, tehát ez a második fejezet, ez a 7. fejezet, utána még a 8. fejezete is erről szól. Tehát, hogy mi a történelem, vagy a történelemben milyen országok, milyen hatalmak fenekednek a világhatalomért, ez benne van bőségesen a Bibliában. Nekünk azonban tovább kell lépnünk. Ezek a világhatalmak tulajdonképpen megbuktak. Például egy nagyon egyszerű, könnyed módon a babiloni virágbirodalom egy éjszaka leforgás alatt, amelyet Rembrandt híres festménye mutat be, a Belsaszár lakomája, amikor kéz jelenik meg a falon, és megmérettél, híjával találtattál, írás jelenik meg a babiloni trónterem falán. minden világbirodalomnak lejárt az életideje, mert megméretett és híjával találtatott. Sajnos a földi országok, bár ezeket is Isten alapította, tehát a társadalmat, az államot, mindig túllépik illetékességi körüket, és nem az egyéni szabadságjogokat tartják tiszteletben, hanem az uralkodók hatalmát akarják mindig megerősíteni. Amikor végletesen túllépnek a határokon, Isten elveszi tőlük a hatalmat. Ez történt ezekkel a világbirodalmakkal is. Hát ez maradt Babilóniából is. Ma bejárható a vidék, Babilon romjai. Rembrandt ábrázolta ezt is, tehát a szoborkolosszusnak a megingását és ledőlését, az egész emberi történelem bármilyen nagy és fényes legyen is, de agyaglábakon áll. És egy kő kéz érintése nélkül, amikor ráesik az agyaglábakra, az emberi történelemnek nagyon hirtelen vége lesz, és átadja helyét majd az igazi történelemnek. A kő, a kőszikla mindig Jézust jelképezi. Jézus második eljövetele vet véget a történelemnek. Erre vonatkozik, hogy jöjjön el a te országod. Aki azt mondja, hogy jöjjön el a te országod, lehetetlen, hogy ne ismerje a bibliai jövendőléseket, mondtam, és ne ismerje azt, hogy a Biblia mit mond az emberiség történelmének legörömtelibb eseményéről, Jézus második eljöveteléről. Dániel próféta ezeket már feljegyezte. Michelangelónak a római Sixtinán látható freskóján a próféta éppen a könyvébe írja a proféciákat. És Dániel könyvében idői kijelentések vannak. Két idői kijelentés ezek között mélyen összefügg, a 2300 napról, vagyis évről szóló kijelentés, amelynek az első része a 490 évről, vagyis a 77-ről szóló kijelentés, amelyet további három részre oszt Isten, és ennek a proféciának a középpontja hirdette meg az Isten országának e világi megvalósulását, Jézus fellépését 27-ben, 31-ben a kereszthalálát, és 34-ben, amikor lejár egyébként ez a zsidónép kiválasztottságának a lejárása, amikor Istvánt megkövezik, és az evangéliumot az ószövetségi választott nép véglegesen elutasítja. Természetesen ezután is minden zsidó ember megtérhet, és nagyon sok zsidó ember meg is tért mind a mai napig, de a zsidó nép többé, mint nép, nem választott nép, és a beleszületés által való választottság is lejárt. Az új szövetség törvénye nem az, hogy ebbe és ebbe az egyházba születtem, ez egy borzalmas félreértés és ferdítés. Az új szövetség törvénye az, hogy hogyan ismertem meg Jézus Krisztust, és hogyan vezetett ő el ahhoz a közösséghez, amely a Biblia szerint az ő egyháza. Jézus Krisztus a győzelmet Jeruzsálemben, de a régi városfalakon kívül a Golgotán érte el. A szőlőművesek példázatában beszélt arról, hogy a saját népe arra sem méltatt, hogy a városon belül ölje meg, egy szemétlerakodó helyen feszítették keresztre. Jézus halála volt az Isten országának a győzelme. A vereség győzelem volt. Munkácsi képét látjuk a múlt század 80-as éveiből, Kálvária. Vagy ha visszamegyünk pár évszázaddal, talán egy még kifejezőbb kép, Lukács Cranachnak a 16. század elején a másik két haláltól és az emberi haláltól, látjuk, hogy félbe vághatnám a képet, egy egészen más halálnemre vonatkoztatott képe. Jézus a végső kárhozat tapasztalatát is elszenvedte az emberért, hogy senki a bűnei miatt ne jusson a végső kárhozatra, az örök halálra. Tökéletes megváltást hozott Jézus. De Jézus követőit Jézus mennybe menetele után Róma üldözni fogja. A pogány római birodalom valóban elkezdte a kereszténység üldözését. A tiszta, fehér ruhába öltözött asszony a bibliai proféciákban mindig a tiszta egyház jelképe. Az előbbi olasz illusztrátornak a műve Jelenések könyve 13. fejezetéhez, de ez a hatalom, a pogány Róma később átadja a helyét a középkori Rómának, amely ugyanúgy üldözi az igazi keresztényeket, mint az ókori Róma. Akik az Isten országáért nagyon sokat tettek, akik hittek az Isten országában, és igazi keresztények voltak, hát képet nem tudok mutatni róluk, legfeljebb azt, hogy hol bujdokoltak, a katakombák kereszténység, egy római katakomba belülről. Első, második, még a negyedik századig is. A nagy váltás a negyedik században, amikor Nagy Konstantin császár elnököl a nicei zsinaton 325-ben, a kereszténység eltorzulása. A kereszténység eltorzulása a frankok idejében, a római pápa Nagy Károlyt koronázza Európa császárával. Aztán a frank birodalom lehanyatlása után a német-római császárság, a kereszténység borzalmas lehanyatlása. Kik tettek ekkor sokat az Isten országa eljöveteléért? A negyedik századtól fogva a valdensek. Északnyugat Olaszországban, a mai Torre Pelice, Palermótól északra fekvő városka közelében, az Alpoknak a völgyeibe és barlangjaiba húzódtak azok a keresztények, akik valóban az Isten országa törvényei szerint éltek. Ezek voltak a valdensek. Ma a valdens völgyek gyönyörű természeti kép, én is úgy szereztem meg kint járt hallgatóktól, gyönyörű 2000 méter magas csúcsok ezek a mai Olaszország és Franciaország határán. Ide kényszerült a kereszténység. A kereszténység a harmadik időszakban is kisebbségben volt. Ezekben a völgyekben éltek keresztények, és járták be egész Európát. A Sarusok című regényében egyébként Göncz Árpád állított emléket, a Magyarországra eljutott, és itt mártír halált halt valdenseknek. Régi valdens gyülekezeti termek helyén felépült istentiszteleti hely, de tulajdonképpen ez az emlékoszlop jelzi, hogy a reformáció idejében a reformációhoz csatlakoztak. Ezekben a régi-régi házakban éltek. Egyetlen egy régi ház maradt fenn, mert hát a pápai csapatok ezeket mind megsemmisítették. Ez a barlang, ahol valdensek másolták a Bibliát, ahol tanították a gyermekeiket a Biblia ismeretére, ahol az Isten országának az eleven ismerete volt meg. Aztán Wycliffe, az angol reformátor a 14. században, aki az Isten országot gyorsabban eljöjjön, nagyon sokat tett, lefordította angol nyelvre a Bibliát, és egyetlen egy emberként egy egész országot